A koporsón természetesen a név. Héger Ferenc. Talán azt is rá kellett volna írni, a 46-os. Mert a taxisok szám szerint ismerik egymást. A City 46-os halott. Meggyilkolták. Temetésére ma az ország valamennyi részéből taxisok százai indultak Székesfehérvárra. Budapest. Az indulás előtti pillanatok. Fekete gyászszallag az antennákon, sok száz kocsi várakozik, majd indul, méltóság teljesen egymás mellett, egymásért. Kiáltó, tiltakozó dudaszóval.
Jelentkezik a 200.
És hol van most ez a 200?
Igen, utazunk, jelen pillanatban megyünk az M7-es autópályán, a 17-es kilométertőnél Fehérvár felül a konvojba.
Mit gondol, hányan vannak most itt taxisok?
Hát tudomásom szerint körülbelül Budapestről, mielőtt hozzánk csatlakozott volna három szakasz, hogy voltunk körülbelül 500-an.
És vajon az ország más részéről mennyien mennek?
Nagyon sokan, az előzetes becsülések szerint körülbelül 5-6 ezer gépkocsi lesz Fehérvárral a Szelentő környékén, hát illetve Fehérvár területén.
Kivel beszéltem?
A Vándor István vagyok, a Tizi Taxi vezetőségi tagja.
Székesfehérvár. A várost előzönlik a taxik. Ha 5000 nem is, de szerény becslések szerint is több mint 2000 kocsi. Nyíregyházától, Miskolcig, Debrecentől, Szegedig, mindenhonnan. Itt a teljes szakma. Fehérvár ott a forgalom leállt. Mégis tökéletes a rend.
Látott már ilyet?
Még nem. Sajnos, hogy most kell látni.
Kicsi a temető. Csak a képviselők mennek be, és viszik a virágokat, a koszorúkat. A 46-os Héger Ferenc 57 éves volt. Két taxisofőr fia is hallotta az országszerte megszólaló dudaszót.
Az elvi politikai jellegű kapcsolatokat erősíteni kell a szakszervezet és a párt között, mondja a tegnap kiadott közlemény. Ez véleményem szerint ellentmond annak a szakszervezeti önállóságnak, amelyről oly sokszor beszélünk.
Véleményünk szerint nem mond ellent. Mi ezt úgy képzeljük, és ezt a tagságunk is, a mai SZB-titkári, országos SZB-titkári értekezlet is megerősítette, hogy politikai partnerszerepbe kell tevékenykednünk, de ehhez meg kell lenni a szakszervezet önállóságának és akciószabadságának. Véleményünk szerint a tegnapi találkozó ezt megerősítette.
Bérkérdésekben hogyan foglaltak állást a 89-et illetően?
Erősítsük meg azt, hogy 1989. január 1-től a bérreform koncepció bevezetését meg kell kezdeni.
Nehéz helyzetben vannak azok az egyetemi főiskolai oktatók, akik ideológiai tantárgyakkal foglalkoznak, hiszen az élet túlhaladta e tantárgyak tananyagát, nagyon sok szempontból elveinket. Mit oktatnak, hogyan tanítanak most?
Az első másodéven filozófiát tanulnak a hallgatók politikai gazdaságtan helyett, azonban a filozófiának a tartalma megváltozott, mivel tulajdonképpen az orvos egyetem jellegéhez közelebb álló filozófiai antropológiát tanulnak. Arra is törekszünk, hogy a marxista irányzatok emberfelfogása mellett más irányzatok, polgári és különböző irányzatok emberfelfogásával is megismerkedhessenek a hallgatók. A harmadévben a régi politikai gazdaságtan és tudományos szocializmus helyett úgynevezett gazdaságelmet és politika elmélet szerepel a tanrendben, amit választhatnak a hallgatók. Tehát vagy egyiket, vagy másikat tanulják.
Honnan lesz ehhez tankönyv, vagy jegyzet?
Hát ezek a tárgyaknak a jegyzetét még meg kell írni.
A mi tanszékünkről, a politikai gazdaságtan tanszékről is elmondható, hogy hosszú évek óta tananyag korszerűsítési munkákat folytatunk. Éppen most várjuk, sajnos késéssel jelenik meg a legújabb jegyzetünk. Amíg az új jegyzet meg nem jelenik, addig lényegében erőteljesen előadási jelleggel, vagy beszélgetéssel kombinált előadási jelleggel oktattunk.
Vajon van-e koncepció az ideológiai tantárgyak oktatására a minisztériumban?
A tartalmi korszerűsítésben a legnagyobb változás a tudományos szociális oktatásában lesz. 1989. szeptemberétől ehelyett a tantárgy helyett politika elmélet néven egy új tantárgyat fogunk oktatni. Ennek a programja, tematikája most készül, ezt széleskörű vitára fogjuk bocsátani intézményeinknél, tanszékeinknél, de külső szerveknél is, és ennek alapján kerül ez elfogadás és jövőre bevezetésre.
Hogy mi juttatta idáig az épületet, a szakszerűtlen felújítás, avagy az elhanyagolt kezelés, netán mind a kettő, ma már nehéz lenne kinyomozni. Nagyobb gond, hogy nincs, aki helyrehozza. A hagyaték és az épület ugyanis a Városi Tanács tulajdona, a kezelés joga viszont a Békés Megyei Múzeumi Igazgatóságé. Egy megállapodás szerint a külső felújításért a tanács, a belsőért a múzeum a felelős. A kettő viszont csak együtt végezhető. Jövőre mindenképpen el kell kezdeni, akkor is, ha iskolát, óvodát előz meg a felújítás, így a tanács. Az igazgatóság viszont a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum rekonstrukcióját kezdi el, így nem futja a gyulaira. Miért fontosabb a csabai, reflektálnak Gyulán, hisz a múzeumi látogatók 60%-a Gyulán fordul meg. Egymásra mutogatnak, perlekednek hát, de legfőbb ellenségük közös, és ez a pénztelenség. Persze a vitákat a felemás helyzet is felerősíti. Gyula sajátjának érzi a Kohán Múzeumot, az igazgatóság viszont egynek a 16 múzeuma közül. Minden esetre, ha nem jutnak közös nevezőre, és nem találnak megoldást, mégpedig sürgősen, a Kohán hagyatékról előbb-utóbb nem csak Gyulának kell majd lemondania.
Miért vállalkoztak az országos mérésre?
Hát elsősorban azért vállalkoztuk, mert úgy éreztük, hogy erre a mérésre mind az ipari, mind a mezőgazdasági területen szükség van, és senki nem vállalkozott ténylegesen rá.
Az országban hol vannak a legnagyobb szennyeződések?
Véleményünk szerint a legnagyobb szennyezési veszélynek a vízbázisok körüli területek vannak kitéve. Elsősorban az ivóvíz szennyezésre gondolok. Elfolyó, tehát a vizek felett tartó műtárgyák 10-20 év múlva lényegesen elrontják az ivóvíz készleteinket.
Mik a legfőbb megállapításai a méréseiknek?
Méréseik legfőbb megállapítása pillanatnyilag elsősorban a kális sónak a káros hatása. Lényegében a jelenlegi méréstechnika az alkalmatlan a tényleges vegyszer használt ellenőrzésre, és ezáltal a környezetet veszélyeztetik.
Megéri manapság környezetvédelmi kutatásokkal foglalkozni?
Mivel hogy az egészséges növénykörnyezet hosszabb távon az egyedüli biztosíték a gazdaságos termelésnek, véleményünk szerint feltétlenül megéri.
Az új baráti kör tagjai erősíteni, ápolni szeretnék Magyarország és Csehszlovákia. A három nemzet kulturális kapcsolatait a kölcsönös megismerés, a megértés és a barátság szellemében. Feladatuknak tekintik a szlovák és a cseh kultúra magyarországi népszerűsítését. Ennek megfelelően közvetlen kapcsolatot építenek ki csehszlovákiai kulturális intézményekkel és társadalmi szervezetekkel. Az egyesület tagjai sorába hív mindenkit, akit szakmája, hivatása vagy művészete valamilyen módon Csehszlovákiához köt. Az Amicus Egyesület a cseh és a szlovák kultúra magyar barátainak köre a Hazafias Népfront keretében működik.
Szólalt föl, de valóban nincs végleges döntés ez ügyben. Ami a Berecertás tegnap a TV-ben tett kijelentését illeti, ehhez annyit szeretnék hozzátenni, sokkal többet én sem tudok mondani, folytat az érintettekkel tárgyalást, amikor több információ áll rendelkezésre, ez valószínű egy-két hónap.
A napirendi pontból 4-et tudtunk le. Persze lehet, hogy ezt valaki úgy fogja értékelni, hogy nem dolgozott hatékonyan a minisztertanács, valójában nem erről van szó. Nagyon kemény, éles vita folyt, és ez az első 4 napirendi pont mindenekelőtt az ezévi gazdasági minden lényeges kérdésre kiterjedő előkészítő munkát végezte. Ez nem mond ellent annak, hogy számos kérdésben még nincs végleges álláspont. Számottevő gazdasági növekedéssel, a belföldi felhasználás pedig tovább csökken. A lakosság életkörülményeinek átfogó javításlatok több tekintetben egyes rétegek tűrőképességének határát csúrolják. De a jelenlegi helyzetből kiindulva csak itt tartja lehetségesnek az előrelépést.
Hadd mesélek egy történetet, ami Szentendrén történt. Itt volt az origami egyik nagy hírű művelője, Oshizawa mester, aki feltette ugyanezt a kérdést, hogy mit gondolnak, mi a legfontosabb, és hát mindenféle ötlet elhangzott, természetesen ő nem erre gondolt, végül azt mondta, hogy a legfontosabb az, hogy az ember mosson előtte kezet, vagyis készüljön fel rá, figyeljen oda, merüljön el benne. A kisebb gyerekek fogadják igazán szívesen. Nagyon gyorsan megtanulják ezt a nyelvet. Ha gyöngépképességű a gyerek, akkor egy egyszerű figurát rendkívül könnyen megtanul, és ezen belül esetleg gyorsabban fejlődik. Mindenképpen sikerélményt ad.
Arcok az erőltetett menetből. Márk Iván kamerája két történetet forgat. Radnóti Miklós életének utolsó 3 hónapját és egy Amerikában élő fiatal színész magára találását.
Ez a film, ez tulajdonképpen egy amerikai színészről szól, aki ugye a magyar szülők sarja, akik a II. Világháború után a nácizmus üldözeteiként kikerültek az Egyesült Államokba, és ott a gyereküket úgy nevelik fel, hogy teljesen megóvják ettől a múltbeli traumatikus élménytől, teljesen elzárják mindentől, ami magyar. Felnő, mint televíziós sztár, azonban a 30-as évei közepetáján egyszer csak elégedetlen lesz a saját életével, úgy érzi, hogy ugye mindent elérte, valahogy nem teljes az élete, és egy kissé talán felszínes és üres, és ezért elvállalja egy Radnótiról szóló koprodukcióban a Radnóti szerepét.
Ahogyan a filmbéli színész is fokozatosan kezdi vállalni a gyökereit, úgy kezdtem én is egyre jobban megérteni saját múltamat, hiszen az én szüleim is kivándoroltak Amerikába.
Amiről beszélni szeretnék, nem más, mint az, hogy örök folytonosságban a múlt és a jelen között.
A Bori Notes, amely gyakorlatilag a sírból került elő, vajon megérintheti-e olyan távol élőket is megérintheti-e, mint az amerikaiak, akik egy egész más kontinensen élnek?
Szerintem mindenképpen. A náci népírtást nem felejtették el az emberek nálunk sem. Találkoztam Radnóti Miklós néval is, aki szerint jól sikerültek az angol fordítások. Remélem, Radnóti Miklóst ezáltal jobban megismerik majd az amerikaiak is.
A jövő évre 12-féle falinaptárt adtak ki, 533 000 példányban. Közülük az a legszebb, amely Barabás Miklósnak, a Magyar Nemzeti Festészet vezéregyéniségének akvarell tájképeit mutatja be Svoboda Gabriella értő szövegével. Aki másféle festészetet szeret, megvásárolhatja Színyei Merse Pál derűs napsütéses képeit egy másik naptáron. Várhatóan sikere lesz a gyönyörű fotókból álló Egzotikus Virágok című kalendáriumnak orchideáival és kaktuszaival. Vannak új aktnaptárak is, kinek-kinek ízlése szerint, grafikus vagy fényképes kivitelben. 7 féle asztali naptárt jelentettek meg 373 000 példányban. A jövő évi naptárakat lapozgatva szembetűnő, hogy március 15-ét még a 89-es naptárak sem jelölik piros betűvel. Csak utólag nyomhattak rájuk pirossal egy nemzeti ünnep feliratot.
Délelőtti vádbeszédében az ügyész felhívta a figyelmet az erőszakos cselekmények a terrorizmus társadalmi veszélyességére, amelynek visszaszorítása általános megelőzést kíván, ezért súlyos büntetés kiszabását kérte. A védelem szerint a vádlottak áldozatai a büntetés végrehajtási gyakorlatnak, de áldozatnak tekintik a sértettet is, azaz a börtönőrt is, akit tuszként tartottak fogva. A vádlottak még oly súlyos tette, a tényállást ugyanis nem vitatta a védelem, mégiscsak segélykiáltás volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a hazai börtönviszonyokra. A megyei bíróság dr. Hajdú Ibolya vezette tanácsa a vádlottakat az ellenük felhozott vádakban egy kivételével bűnösnek találta, ezért az elsőrendű vádlottat, Nagy Imrét, aki az ítélet hirdetéskor szemét kinyitva jelezte, hogy tettét vállalja, 13 évi, a másodrendű Vagi Istvánt 8 évi fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a vádlottak és védőik enyhítését fellebbeztek.
A recept tulajdonképpen nagyon egyszerű. Végy 60 deka lisztet, töltsd a tartályba, hozzá 4 deci vizet, tégy hozzá egy kanál sót, csukd le a készüléket, és szórjál bele élesztőport. Programozd be. És mire felébredsz, vagy hazaérsz, már hallod. János bácsi, keljen fel. Ami asztali nyelvre fordítva annyit tesz, kész a friss meleg kenyér a házi sütőautomatában.
Az európai piacon is újdonság számba megy, a japánoknál praktikus divat lett, s lám idehaza is gyorsan megjelent, legalábbis a minta példánya. Saját gyártmányú még a vezérlő elektronikája is. Stílszerűen a salgótarjáni tűzhelygyára szülője. Gondolom, két dolog érdekli nézőinket. Mennyire lesz csillagászati az ára?
Reméljük, hogy nem lesz csillagászati. Előzetes terveink szerint 15-20 ezer forint, de mindenképpen 20 ezer forint alatt szeretnénk tartani az árát.
A másik. Mikor kerül forgalomba, mikor látjuk a piacon?
Elképzelhető, hogy jövő év karácsonyára már üzletekbe kerülhet a készülék.
A bizakodók közé tartozik a Pannonia szálloda és vendéglátóipari vállalat, hiszen a főváros legforgalmasabb pontján az eddig nem éppen jó hírű M-Kepresszót a felette lévő szálloda felújításával egy időben valóban elegáns sörözővé alakította át. A hely látványossága, hogy az italt a sörözőtől üvegfallal elválasztott részben a helyszínen főzik, az igen szigorú bajor sörtörvények szerint. A kizárólag malátából, komlóból és élesztőből készült keverék 26 napig ezekben az üstökben utazik egyikből a másikba, majd a csapig, naponta 8 hektó. A nyitással egy időben bejelentették, hogy sok éves előkészítés után hozzákezdenek a Kecskeméti és Magyar utca sarkán egy 443 szobás szálloda és a hozzá kapcsolódó garázsház építéséhez. Három csillagos lesz, hiszen ez az olcsóbb kategória a legkeresettebb hiánycikknek számít a fővárosban. A beruházást a Centrálvexdelis Kreditbank finanszírozza egy 22 évre szóló leasing szerződés alapján, és a tervek szerint másfél év alatt kész is lesz.
Mai körülmények között nem engedhető meg, hogy az iparvállalatok, különösen itt Borsod megyében ne érezzék a piac közelségét. Az innováción túlmenően meg kell tanulniuk a vállalatoknak külkereskedni. A lebonyolítás az, ami egy nagyon összetett feladat, ebben kívánunk segítséget nyújtani az alakító vállalatoknak, elsősorban, de természetesen a többi környező térségben dolgozó vállalatoknak is.
Csak a külkereskedelem lesz majd a feladata.
azért, hogy egyszerűsödjön az árunak a útja, belkereskedelmi tevékenységre is jogosult lesz ez a vállalat, és így rögtön a fogyasztóhoz juthat majd az az áru, amelyik külföldről beérkezik a szervezeten keresztül.
Ez azt jelenti, hogy nekünk vásárlóknak olcsóbb lesz az importáru?
Ez egy sok tényezős függvénynek a eredménye, de minden bizonnyal így lesz.
Hans-Jürgen Weiser, az NSK koncern elnöke elmondta, hogy egyelőre bérmunkában dolgoznak a szombathelyi üzem általuk betanított munkásai, ám a cél az együttműködés során kiismerni egymást, és netán vegyes vállalatot hozni létre. Ekkor már nem csak gépkocsi, de akár komputer vagy repülőgép részegységek gyártásába is bekapcsolódhat a magyar fél. Hogy a General Motorsnak miért fontos a velünk való kapcsolatok fejlesztése, arra Max Wellauer európai képviselő adott választ. A világcég természetesen fokozatosan terjeszkedni kíván. Nyugat-Európában már mindenütt jelen vannak, és mivel több mint 10 éves kapcsolattal rendelkeznek a Mogyürt révén Magyarországgal, most itt kívánnak betörni a kelet-európai piacra. A Mogyürt szerződés által létrejött eddigi üzemek már megtermelték 5-600 Opel gépkocsi árát. A napokban ezek meg is érkeznek hazánkba. A szombathelyi üzem révén már évi 1000-re nőhet ez az import. De a legfőbb haszon mégis a kooperáció azon részétől várható, hogy a legfejlettebb technikát, technológiát honosíthatjuk meg általa idehaza.
Mi kényszerít egy gyárigazgatót arra, hogy egy ilyen rendelkezést hozzon?
Az igazság az, hogy én egy kicsit szégyellem magam, mert én sem beszélek idegen nyelveket, és az eddigi kapcsolataink ezt nagyon indokolttá tenni. Továbbiakban ez év augusztusától megkértük a önálló külkerjogot.
Egy szakember külföldi kiküldetése pedig kevesebbe kerül, mint kettői. Ha mondjuk az egyik csak a szakmát képviseli, a másik pedig a tolmács. Jelenleg csak 20 beszél valamilyen szinten, valamilyen idegen nyelven. A mostani határozat szerint több mint 60-an nyelvvizsgát tesznek 1990. január 1-jéig. Egyébként nem részesülnek fizetésemelésben, előléptetésben. Tudjuk, a nyelvtanulás nem olcsó dolog. Nos, itt a résztvevőknek csak a szabad idejébe kerül. Minden egyebet, a nyelvtanárokat is, a gyár fizet. Fizetni kényszerül nyelvoktatásunk hiányosságaiért.
Kik juthatnak hozzá ehhez a pénzhez?
Hozzájuthatnak hallgatói közösségek, kollégiumok, szakkollégiumok, és egyetemek, főiskolák természetesen.
Hogyha például egy hallgatói csoport úgy dönt, hogy foglalkoztat egy tanárt, igényelhet-e az összegből?
Igényelhet.
A pályázatot a csoportnak hova kell benyújtania?
A rektorhoz kell benyújtania. A rektor elküldi a minisztériumba az egyetem által rangsorolt pályázatokat. Az egész pályázásnak tulajdonképpen az a célja, hogy a hallgatóknak nyújtsunk segítséget a nyelvtanulásuk megkönnyítésére. Most a 1992-től terveink szerint, be tudjuk vezetni azt az elvárást, hogy egyetemi diploma megszerzéséhez középfokú nyelvvizsga kell valamilyen idegen nyelvből, és egy alapfokú nyelvvizsga valamilyen idegen nyelvből, főiskolán pedig alapfokú nyelvvizsgákra gondoltunk, akkor a hallgatóknak mindenképpen valamiképpen nyelvet kell tanulni.
Délután 3:30 van, ilyenkor már rendszerint el szokott kezdődni a szóvivői tájékoztató. Most azonban a miniszter tanács az első napirendi pont végénél tart csak, így a szóvivői szék is üres. Nem véletlen ez, hiszen az első napirendi pontban olyan kérdések szerepelnek, mint az ezévi tervfeladatok teljesítése, az árak várható alakulása, a pénzügyi helyzetünk, valamint a pénz- és hitelpolitika végrehajtásának tapasztalatai. Ebben az első napirendi pontban szerepel a jövő évi népgazdasági terv előkészítésére vonatkozó összes javaslat is. A minisztertanács ülése most még 6 óra után is tart, de ön két kollégájával 5 órakor kijött és megtartotta a szóvivői tájékoztatót. Ön a kommunikében elmondta, hogy a kormányülésén megállapították, hogy a kibontakozás megvalósítható. Erről vita volt, mert hogy az első napirendi pont tárgyalása 8 órán keresztül tartott.
Erről a kérdésről tulajdonképpen nem volt vita. Ezt valamennyi felszólaló megerősítette. A mostani évet alapvetően sikeresnek tekintette, a kibontakozáshoz az elért eredmények mindenképpen hozzásegítenek. Ugyanakkor megfogalmazódott az, hogy a kormány mozgási tere rendkívül szűk, ebből fakad az, hogy tulajdonképpen nagyon kemény vita volt a felhasználható eszközök és az elérhető célok tekintetében.
A kormány mai ülésén megállapították, hogy életszínvonal javulás nem várható jövőre sem.
A mostani ülésen ennél azért pozitívabb értelemben foglaltak állást. Állást foglaltak amellett, hogy a jövő évben a jelenlegi, az idei évhez viszonyítva kisebb áremelés valósul majd meg. Ilyen jellegű tervet készítenek elő.
Ön azt mondta, hogy 1988 egyértelműen sikeres év volt a magyar gazdaságpolitikában, de azt is hozzátette, hogy ezt az ország lakossága nem mindig érzi. Hogy lehet ez?
Hát nagyon egyszerű, a kormány stabilizációs programjának első éve 1988, valóban sikeresnek kell ítélni, hiszen a fő célunk a nemzetközi fizetési mérleg pozíciónk javítása, a fizetési mérleg hiány csökkentése, a külgazdasági teljesítmények javítása volt. Ezen a területen jók az eredményeink, a tervezett célokat el tudjuk érni, jelentős mértékben csökken a fizetési mérleg hiány, nagyon jelentősen nő a magyar export, és emögött jelentős termelési teljesítmények is vannak, ipar egyes területein is, és például a mezőgazdaságban is kiemelkedően jó évet zárunk. A lakosság ugyanakkor ezt nem érzi közvetlenül a mindennapjaiban, hiszen ez a stabilizációs program a termelés és külkereskedelmi külgazdasági viszonyok rendezését helyezte előtérbe, életszínvonal területén pedig egy korlátozó, sőt csökkentő politika érvényesült, a kormány program elgondolásainak megfelelően a tervezett elgondolások itt is megvalósulnak.
Tehát csökkent a fogyasztás.
Csökkent a fogyasztás, csökkennek a reálbérek.
Hány százalékkal csökkent a fogyasztás pontosan?
Hát körülbelül 2,5-3% közötti mértékben prognosztizálható ma éves szinten a reálfogyasztás csökkentése. Ez a reálbéreknek körülbelül egy 7-8%-os csökkenésével jár együtt. A tervezett 15%-nál valamivel magasabb fogyasztói árnövekedés, olyan 16-17% közötti fogyasztói árnövekedés, és a tervezetet meghaladó nominál jövedelem növekedés, társadalmi juttatás növekedés mellett.
Ön azt mondta, hogy a lakosságnak egy nagyon széles rétege válságos helyzetbe került.
A lakosságnak valóban van nem is jelentéktelen olyan rétege, amelyik nagyon nehéz körülmények között él, de ez nem 1988 eredménye, egy korábbi fejlődési periódusban, az előző években is ez már kialakult. 1988-nak ez az életszínvonal korlátozó politikája azonban nagyon kiélezte néhány ilyen réteg helyzetét. Hát itt gondolok például az egyedül élő nyugdíjasokra, vagy a nagycsaládosokra, vagy a fix jövedelemből élőkre, járadékosokra, és így tovább. Ezek nem jelentéktelen súllyal vannak jelen a mai magyar társadalomban. A kormány tisztában van e rétegek helyzetével, és 1988 is bizonyítja, hogy az adott erőforrás lehetőségek mellett kezdeményezett a kormányzat szociálpolitikai téren. Az év elején is már ilyen jelleggel fogalmazódtak meg programok, és kerültek megvalósításra, és a legutóbbi időkben is külön javító intézkedések születtek a szakszervezetekkel egyetértésben, többek között részben a kormány, részben a szakszervezetek kezdeményezésére.
Lesznek még ilyen programok a későbbiekben is?
Hogyne, 1989-ben a kormány érzékelvén ezeket a problémákat, a társadalmi közhangulatot is, növekvő teljesítmények mellett, ugye vagy teljesítmény követelmények mellett pontosabban, hát reális társadalmi igény, az életszínvonal javulás iránti igények is. A kérdés csak az, hogy a gazdasági lehetőségek ezt milyen mértékben teszik lehetővé.
A művész most szemlélődő, de az idő soha nem áll meg.
Állandóan változó létünket nehéz megörökíteni egy-egy pillanatban. Somogyi Soma képei is a realitás határát súrolják, s elvárják tőlünk, nézőktől, hogy gondolatban már egy szürrealista világot képzeljünk el. Témái mindig aktuálisak, napi problémák, a rombolás, a pénzhajsza, a terror, a csőd. Hasonlítanak azokra a mondani valókra, amelyekről minden nap itt a híradóban tőlünk is hallanak. Festői világa nem bonyolult, de nem tartalmi belemagyarázást, hanem figyelmet és megértést kíván. Most látható és megvásárolható festményei az igényes, sokoldalúan érdeklődő nézőket várják. S míg képei kiállításokról kiállításokra vándorolnak, ő már új problémáink megörökítésén töri a fejét. Mert az idő soha nem áll meg.
Skót akció a bal oldalon, sötétkékben a skótok, szép kényszerítőzés után még véd a kapus, Johnston lövésénél viszont már a kapufa is segít, 1-0. Még az első félidőben szöglet a túloldalon és a Tatabányán is látott Stuttgart játékos Katanec egyenlít. A lassításon jól látható, hogy a lövésben még belefejjel egy skót védő, de már a vonalon túl, így a vége 1-1. Pocsék pályán játszották az első csoportban a Görögország-Dánia meccset. A 41. percben Saravakos szöglete, azután Mitropoulos gyönyörű ívelt fejese a pipába, ugyanaz hátulról. Így tanítják az iskolában. Focisuliba való jelenet a következő is. A fejezet címe az lehetne, hogyan öljük meg a les taktikát. Valahogy így. A dán új generációhoz tartozó Povzen a befejező ember. Ugyanoda lőtte, ahová Mitropoulos az imént. Görögország-Dánia 1-1. Szovjetunió Ausztria, Kijev 103 000 néző. Az első félidőt végig támadta a hazai csapat a vezetést, mégiscsak a második félidő elején szerezte meg Mihály Licsenkó. Nem sokkal később a megszámolhatatlanul sokadik szovjet akció végén Zavarov. 2-0 az Izland elleni döntetlen után javított tehát a szovjet válogatott.
3-as akár, az első. A vetés terület eleve kisebb volt a tervnél, pontosan 20 000 hektárral. A második, rekord forróságban. Egy példa az Alföldről, a Pálmonostori TS-ből.
Szövetkezetünk növénytermesztésébe katasztrofális károkat okozott az aszály. Mintegy 700 hektár kukoricát vedettünk az idén, ebből 300 hektárt sajnos le kellett silóznunk. A termés eredmények szomorúak, mintegy 2,5 tonna per hektáros termés átlaggal számolunk. A termés olyan 5,8 és 6 tonna között szokott lenni.
Országos adat, az aszály hektáronként 10 mázsával csökkentette a termést, ez forintban 4 milliárd, hozamban 1 millió tonna veszteséget jelent. Exportra tehát nem igen jut kukorica, holott volna rávevő. A harmadik kár baj a bajban. Nem elég, hogy tarolt az aszály, de a korábbi esőzések miatt most vizes a szem, szárítani kell. Úgyhogy az idén drága növény lett a kukorica.
Milyen okai vannak a torlódásnak?
Az egyik az, hogy
szeptember végéig a magyar exportra és a rajtunk keresztül menő tranzitba, mintha több mint 480 ezer tonna lemaradást vettünk össze. Nem csak a magyar félre jellemző ez, sajnos a szovjet partnerre is, hiszen hogyha a belépő árukat is nézzük, akkor már ott 600 ezer tonna lemaradás, hogy sajnos ez egy betegsége a magyar külkereskedelmi vállalatoknak, hogy mindig akkor akar szállítani, amikor már negyed év vége, fél év vége és év vége várható. Nincs üres kocsi, amiben a magyar exportot, illetve a rajtunk keresztül menő tranzitot a szovjet vasút átrakja. Az elmúlt héten a szovjet vasút már lényegesen javította a fogadását, mintegy három vonattal, átlagosan naponta. Hétvégén már 13 vonatnyi átlagot is elért.
Júliusban volt egy torlódás, most túl van az áhonyi átrakok körzet a második torlódáson, akkor ezek szerint évvégén várható a harmadik?
Hát figyelembe véve a lemaradást, meg a magyar feladók rakodási készségét, elképzelhető, hogy évvégén ugyanezt a fajta riportot megcsinálhatjuk Záhonyba.